Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk. Operaház és játszóhelyi 2021-22-es évad, erről beszélgetünk majd a következőkben, és azért árnyalja a képet, vagy a jelen helyzetet, hogy maga az Operaház hát több mint 4 éve zárva van. Az Erkel Színház mondhatjuk, hogy a fő játszóhely, illetve már részben, vagy részlegesen az Eiffel Műhelyház, amelynek egyébként a hivatalos átadója majd most lesz október végén. És ha már átadás, talán mondhatjuk azt is, hogy az évad fő eseményei most nem is annyira a premierek jegyében, vagy a premierek köré szervesülnek, hanem két átadás köré, hiszen most lesz a október végén az Eiffel Műhelyház átadása, aztán jövő év tavaszán pedig a felújított Operaháznak az átadása. Most ezek a fő események?
Pontosan. Tehát azért is adtuk ennek a Covid-ette időbe beköszöntött évadnak az újranyitó évad címet, mert azon kívül, hogy a tevékenységet akarjuk újranyitni, meg az emberek felé is újra akarunk nyitni, meg mutatni akarjuk, hogy nyitottak vagyunk az újra, tehát sokféleképpen lehet ezzel játszani, de az a két fő programpont is így van, létezik, és determinálta ezt a nevet, hogy azért kevés olyan színházon, amelyiknek egy év alatt két nagy játszóhelye, két nagy objektuma nyílik, és ez most ránk igaz lesz. Mind a kettő igaz felújítás, de az egyik sose volt az Opera birtokában, és úgy kerül most hivatalosan is végre hozzánk, ez az Eiffel Műhelyház, a másik pedig valóban az Andrássy út, az Ibl palota, és a mellette lévő 12 szintes üzemházunk, ami majd a Simándi épület nevet nyeri el, ha oda eljutunk, az pedig majd 22. márciusában.
Beszélünk majd erről is részletesebben, de talán most a közelgő időpont miatt is kezdjük az Eiffel Műhelyházzal. Azért ennek is hát igencsak kalandos útja volt. Már egy régi terv, egy régi álom valósul meg, de hát volt 2,5 évnyi próbaüzem, tehát korábban már játszottak itt meg, sőt, voltak bemutatók is, de azért a hivatalos átadó az mégiscsak most lesz október 25-én.
Igen,
a kalandos út volt ez.
Játszottuk benne, az volt maga próbaüzem, tehát kipróbáltuk milyen benne játszani. 19 április 5-én játszottunk benne először, nálunk mindig a balett kezdi, de ők a legbátrabbak talán. És igen, ott akkor 19 tavaszán 37 előadást lenyomtunk, tehát volt 10 000 nézőnk, úgyhogy még az épületben hadi állapotok voltak valójában, éppen csak ezt a bizonyos Bánfi termet, az épületnek az előadó termét, a színház termét tettük rendbe mi magunk egyébként, az operás dolgozók.
Ez egy komoly méret, ez 5-600 fős?
400-tól 600-ig tud befogadni, attól függ, hogy a zenekari árkot hogyan székezzük be. És valóban, tehát utána volt egy csomó tapasztalat, mondok egy, ha nem szentségtelenti meg ezt a rádiót egy ilyen profán szempont, de például kiderült, hogy hát az nem jó, nem elégséges, hogyha az építészek azt a szabvány alapértéket veszik, amelyik a látogató számra jutó mellékhelyiségeket így összeköti, mert ugyebár itt egyszerre kívánnak az emberek a szünetben, hogy is mondjam, csak a dolgok után nézni. Így aztán még volt időnk arra, hogy az ellentétes oldalon egy még egyszer akkora blokkot kialakítsunk. Tehát nagyon érdekes dolgokra derült egyébként fény, és hát ugyan nem így gondoltuk, mert 3 nyitási időpontot is elvitt a járvány, de végül is a világ leghosszabb próbaüzeme kialakult, és így, mint a tenyerünket, úgy ismerjük már ezt az új helyet, amit most kinyitunk.
A helyszín egyébként úgymond kezdettől fogva adott volt, mert hogy ez ugye azért mégiscsak a Kőbányai út, volt járműipari, járműjavító csarnok, vasúti járműjavító csarnok, és olvasom ugyan, hogy éppen ez nagyjából Budapestnek a mértani közepe, de hát azért mégiscsak egy külvárosi helyszínnek számít, mondjuk a belvárosi operától, az Andrássy úttól igencsak távol eső helyszín.
Igen, de úgy voltunk vele, mint Richard Wagner lehetett Bayreuth alapításakor, tehát az sem Münchenben van, hanem azért egy jó nagy kőhajításnyival arrébb, hogy nem baj, hogyha az emberek kizarándokolnak a belvárosból. Részint, hogy nem is mindenki lakik ott, tehát egy csomó embernek, nem elhanyagolható mennyiségű budapestinek és agglomerációs polgárnak, ez lehet, hogy közelebb van. Másfelől pedig, amit mindig kerestünk, és se az Erkel Színházban, se az Operaháznál, ott pláne nem találtuk meg, az a tér. ahova bővülni lehet, ahol hátterünk lehet, ahol mondjuk egy autót le lehet parkolni, se az Opera, se az Erkel nem lehet tenni mélygarást. Tehát azért ezek a terek nagyon behatárolták nem csak a működésünket, még a gondolkodásunkat is. Nem akarok nagyon nagy habot verni körül, de az, hogy az Eiffel Műhelyházban van egy 7 hektáros telkünk, és most már újabb akvizícióink vannak a szomszédos telekből is, és hogy gyakorlatilag mindenünk elfér, ez egy olyan módon felszabadítólag hatott az egész intézményre, mégiscsak 1500 emberről van szó, hogy itt a kreativitásnak is
akkor azt van is egy értékelt hogy vannak további tervek is, mert én jártam ott, és ott valóban van egy elég nagy terület, egy nagyon szépen parkosított rész is, ráadásul a szomszédságban ott van, vagy ott lesz majd a közlekedési múzeum. Ha jól tudom, akkor nyáron oda költözött a Városliget, tehát elhagyni kényszerült kertem, ami a biciklis fiataloknak volt egy nagyon fontos zarándok helye, és egy nagyon kellemes esti gasztrohely volt tulajdonképpen, ez is ott van nyáron.
Igen, tehát ők is kijöttek, tehát érdekes, hogy bizonyára furcsán hozik kicsit, hogy a kertem ott van, de aztán ők jöttek a kertemmel együtt, vagy Vitézi Dávidék csak néhány mozdonyt és néhány makettet tettek bele ebben még felújítás előtt álló úgynevezett dízelcsarnokba. Ővék a teleknek a város felé eső széle, milyen a közepe, és van egy harmadik telekrész, ami kifele vezető oldalon van a városból, de ugye ezek szomszédos és kerítés nélküli elválaszt, tehát nincsenek elválasztva ezek a telkek. Ott pedig az úgynevezett forgóvázjavító csarnok van, egy 12.000 négyzetméteres csarnok, és az is már a miénk, abban az Opera összes díszletét helyeztük el, és annak van egy fejépület, egy négyszintes épület, ott lesz az Operának az iskolája, a gyermekkar és a balettintézetünknek a 8-osztályos általános iskolája. Úgyhogy ezeket a további beszerzéseket még meg kell támogatnunk tervekkel, illetve majd forrással, de azt hiszem, hogy ez az egész komplexum, ami már most is a világon egyedülálló egyébként, esetleg majd elmesélem, hogy miért, hogyha ez belefér, de azzal, hogy a képzési profil is hozzátársul majd, nem csak, hogy gyerek zsivaj lesz minden nap, és élet lesz ezen a hatalmas, akkor már 10 hektáros területen, hanem komplexitásában mutatja meg magát, hogy épül fel egy művészeti ág, az Opera, amely az összművészetnek az alkotása, tehát hogy valóban eddig azt szoktam csak mondani, hogy mi az a fajta intézmény vagyunk, ahol a csavar, a szög, meg a gyarulatlan deszka és a zárt szelvény bejön, meg a mondjuk a táncos, aki még nem tud semmit a darabról, amit majd közben megtanítanak neki odabent, de így lesz a gyerekanyaggal is, hogy bejönnek a gyerekek, akár asztalos növendékek, akár friss diplomás operaénekesek, akár énekkari vagy balettintézeti növendékek, és a végén kijön egy előadás, mindent úgy állítunk elő, az a humán erőforrást is, és ennek ott lesz a bázisa.
De akkor ez mindenképpen az mondható el, hogy ez egy multifunkcionális, vagy nagyon sok funkciót felvállaló és képviselő létesítmény, mert szokták azért úgy apostrofálni már így ebben a próbaüzem időszakában is, hogy hát az Eiffel Műhelyházat, ez az Operának úgymond a kamara színháza lesz, de hát akkor ennél azért jóval többről van szó.
Én eleve többről szerettem volna, hogy szóljon, tehát esetleg meg tudom mutatni, ha egyáltalán szabad, ilyesmit, az is lehet, hogy nem szabad, de ugye éveken át és elég sokszor kellett különböző erőterjesztéseket írni arról, hogy ugye mit is szeretnénk, meg miért szeretnénk, meg mennyiből szeretnénk, az miért indokolt, úgyhogy ez egy jól alátámasztott 8 éve zajló fejlesztés. 13 januárban voltam először a csarnokban, és ott, ha valaki megnézni azokat...
És akkor ez még egy klasszikus vasúti járműjavító
hát egy, csarnok egy volt? Hát egy lerobbant, kiürített csarnok volt.
Használaton kívül.
Nagyon nehéz elképzelni azt, hogy 22.000 négyzetmétert egyben lát az ember, tehát több mint 2 hektár, lefedve, és hát közben csak ezek a szegecselt acél oszlopok álltak, amik az átláthatást nem tették.
Tényleg most a legnagyobb középületünk lesz?
Így van, tehát udvariasan kéne fogalmaznom, hogy ne sértsem meg esetleg az országgyűlés iránt érzékenyeket. Azt hiszem, eufemisztikusan azt kéne mondanom, hogy a mi épületünk majdnem akkora, mint a parlament. Az a majdnem azt jelenti, kicsivel nagyobb. Ezt kéne hozzátenni.
Beszéljünk azért még egy kicsit erről a multifunkcionális jellegről, vagy sok funkcióról, mert ugye azt említettük, hogy itt van egy 450-től egészen 600 főig bővíthető előadótér, van egy kisebb játszóhely is, de hát nagyon sok kiszolgáló egység tulajdonképpen egyfajta háttérbázist képviselő létesítményként még ott van ebben az épületben. Mi minden van itt?
Most próbálunk majd a finishbe juttatni egy ilyen virtuális 3D sétát is, de valódi épülettúráink is lesznek. Nehéz elképzelni, most olyan, mintha a parlamentnek kéne tényleg megáll a hasonlat, a belső szerkezetét fölvázolni, de 33 különböző profil tud az intézmény, tehát ez a komplexum. Olyan, mint egy kultúrpláza, csak ez egy rettetes szó, tehát ezt talán nem is mondtam. De igen, tehát tudunk benne operát játszani, zenekarjárokkal, tudunk benne kortárs balettet játszani zenekarjárok nélkül, akkor tud 600 nézőt. Ugyanez a terem föl lett készítve arra, hogy egy Dolby Atmos rendszer segítségével egy térhangzású mozivá váljon, ez a legnagyobb és a legmodernebb mai magyar mozi is egyben. Mm. És állami kézben van. Aztán ezen kívül
van egy... Film, vagy elsősorban operafilmeket fognak vetíteni, nyilván a profilból adó.
Valójában én premiereket szeretnék vetíteni, tehát sőt a premier eseményt szeretném, hogyha nálunk rendeznék meg. Egyébként akár külföldi film is lehet majd, szeretnék a minőségre valamelyest azért vigyázni, de ez egy olyan komplexum, amelyikben nem csak hogy le tud menni maga a film, hanem meg lehet rendezni hozzátartozó óhatatlan vörösszűnyeges felhajtást és azutána való partit is, úgyhogy ez egy ilyen rendezvényközponti funkcióban is használatos, de emlékeztetnék arra, hogy egy évvel ezelőtt fölvettük itt a magunk első operafilmét, a Sába királynőit, Goldmark Károly operáját, és akkor azt csináltuk, hogy ezt a nézőteret, amit mindenki el tud képzelni, egy ilyen sporttribűnre hasonlít, ezt 2,5 perc alatt lehet eltüntetni a falban, tehát ez így behúzható, és ha a zenekarjárok platniát a föld alól fölhúzzuk nullára, talajszintre, akkor a színpaddal egybenyitva kialakul egy 900, majdnem 1000 négyzetméteres tér, ahol filmstúdiót lehet berendezni pillanatok alatt, vagy ahol egy nagy rendezvényt, egy bált meg lehet csinálni, és hát igen, ezek mögött van még az, amit ön is említett, tehát a 17 különböző gyártóműhelyünk van ebben a komplexumban.
Ezek díszlet és jelmez?
Díszlet, jelmez és kellékgyártás folyik.
Ezeknek eddig hol volt a helye egyébként? Az operaház melletti utcákban, itt-ott elszóltam?
Hát igen, pontosan, tehát egy rendkívül széttagolt és esetleges műhelyrendszerünk volt. A festők az operaház két felső emeletén voltak, 4.-5. emeleten, ugyanakkor az operázban nem volt próbaterem. Hát ezt megengedhetetlen, hogy nincsenek próbatermek egy ekkora intézménynek a szolgálatában, amely nem csak Magyarország legnagyobbja, hanem a világ 4 legnagyobb opera intézménye között van. És nem volt próbaterme. És akkor emellett mondjuk, ha említem, hogy a lakatosok azok egy szomszédos ház földszintjén hegesztettek, aminek az engedélyeit nem szeretném most itt bemutogatni, mert szerintem bőven nem volt szabályos, és egyébként pedig az asztalosaink, a díszletasztalosok pedig az opera pincéjében voltak, tehát mindvégig neonvilágítás, mert ablaktalan helységben. Ugyanakkor nem volt zenekari öltözője az operaháznak, és akkor itt most lett zenekari öltöző, tehát a funkcióváltások során ezek a műhelyek egyszerűen kikerültek onnan, és volt egy pár műhelyünk szomszédos utcában, Lázár utcában, Révai utcában, Hajós utcában, Dalszínházban, mindenhol volt valamink, de ezeknek a valós szinergiáit csak itt lehet egybe költöztetve lehet valóban kinyerni. És hát az meg az egy külön eset, hogy a díszleteink hol voltak, mert egész Pest megyében 8 helyen voltak díszletek. Mm. Őrizetlen, nedves, nyírkos helyen állami intézménynek milliárdos értékű díszletei pusztultak, vagy éppen rakodás következtében károsodtak. A jelmezeket, azokat pláne nagyon fontos, hogy az ember miként tárolja, úgyhogy most van egy külön jelmezcsarnokunk, ott az Eiffel Műhelyház keretén belül egy oldalcsarnok, ahol majdnem 2 kilométer ruhát számítógép vezérelt motorokkal mozgatott, mint az archívumok rendszerben tárolunk, és minden be van szépen olvasva a számítógépbe, tudjuk, hogy mi hol van. Ez egy egész más világ, azt is tudnám mondani, így lekerekítve ezt a kis mondani valómat, hogy az operának sose volt próbaterme, soha nem volt raktárbázisa, és soha nem volt egy ilyen típusú gyártóművei komplexuma. Ez mind a többi nagy intézménynek van, de egyiknek sincs ez a hármas egybetelepítve, úgyhogy utolsókból olyan elsők lettünk, hogy majd kíváncsiak az operás kollégákra, már mint a nemzetközi kollégákra, hogy majd mit szólnak hozzá, de el tudom képzelni.
Ha az Eiffel Műhelyházról, mint játszóhelyről beszélünk, akkor Meg lehet határozni egy sajátos profilt, mert gondolom akkor most már ugye majd három játszóhelyel fog működni az opera, a Andrássy úti Ybl Palota, az Erkel Színház és az Eiffel Műhelyház. Lesz művészeti szempontból is sajátos arculat vagy profil? Tehát más lesz a repertoár?
Zoltán azért is meglepett engem, mert hogy nem szoktam gyakran olyan újságíróval szemközt ülni, aki egyébként még egy előadást is megnézett, mielőtt a beszélgetésbe fogunk, és ott, amiről beszélünk az Eiffelben. Amit ott látott, Bizé Kármennyének az előadása volt, ami ugyan a legnépszerűbb operák egyike, szoktunk beszélni ABC operákról, Ajda, Bohém élet és Kármen. Ezek valóban a legnépszerűbbek Magyarországon, éppenséggel a Kármen a legnépszerűbb opera, amióta vezetjük ezeket a nyilvántartásokat. De ennek a Kármennek a helye valójában az operaházban lenne. Viszont azért játsszuk itt, mert ez a Kármennek egyfajta verziója. Nem zenei értelemben, hisz a partitúra elhangzik, sőt, visszamentünk a régi opera komik hagyományhoz, tehát egy pici próza is van benne, hanem azért, mert hogy a színpadra állítás mikéntje azért az alapvetően előtt a klasszikus hagyományoktól. Ez egy merész előadás. Akkor is, ha 25 éves, és Calixto Biejito azóta világhírre jutott egyébként, de az ilyen típusú operasláger verziók, vagy slágeropera verziók mellett itt lesznek azok a kamaraművek, amelyeket egyébként nagyon kevesen ismernek, de szerintük fontosak. Itt lesznek a 20. század zené, amelyek jó részt el sem jutottak hozzánk a kommunizmus ideje alatt. Itt lesznek a kortárs operák, amelyek nem tudnak annyi, hát ez tény, nem tudnak annyi embert megszólítani, de fontosak. És itt lesznek a kortárs táncelőadások, amelyeket a Magyar Nemzeti Balett, a mi klasszikus együttesünk világszínvonalon csinál, és ugyancsak egy ilyen ipari tér sokkal jobban áll nekik, mint az Arany Karjatidás Operaház, és még egy fontos dolog van, talán a kísérleti előadásaink, vannak olyan előadási modelljeink az elmúlt években, ezeket alakítottuk ki, például barokkot vegyítünk jazzzel, vagy van egy olyan előadás típusunk, amelyik lett falban gondolkozik, mint díszletben. És olyan is van, amelyik a szöveget vegyíti a zenével, tehát ez egy régi recept, de maias köntösben. Úgyhogy ezeket is itt fogjuk játszani.
Egy kicsit a műfaji határokat tágítandó lesznek itt a premierek. Most az jutott hirtelen eszembe, ugye a Kárment említettük, de hát közben volt október elején egy másik bemutató is, a Mester és Margarita, ami pedig az opera és a musical műfaja közötti átmenet.
Pontosan. Tehát mondhatjuk perifériának, csak akkor kicsit olyan lesajnálólag hangzik, de azokat a határmezsdjé lévő műveket szeretnénk ott játszani, amelyeknek a közönsége azért speciális, tehát nem okvetlenül a Szinetel Miklós terminológiájával, a smokingos nőgyógyászok és a, nem tudom, a szemközti hotelekből átáramló csillagos turisták fognak bolondulni érte, hanem hát azt is mondanám majdnem, hogy nem csak lehet, hanem kell is farmerben jönni ezekre.
Tehát ezek akár a fiatalabb korosztály, vagy a nagyon kíváncsi, az újra fogékony nézők, mert ugyanakkor meg az jut az eszembe, hogy talán, aki mondjuk, ha a fiatalabb korosztályt próbálják elérni, akkor talán nem biztos, hogy ezek a műfajok azok, amin keresztül az operával kell kezdeni a barátkozást, vagy az opera műfajra edződni?
Hát nem tudom, darabja válogatja, és megtehetjük azt most, hogy ez egy nagyon remek adottság az én posztomnak, hogy én válogathatok. Tehát, hogy persze minden műtípusban vannak, hogy is mondjam, a betérítésre alkalmatlan és alkalmas darabok, és mondjuk Puccini Toszkája egy bűnügyi történet. Tehát nagyon alkalmas arra, hogy az ember operával találkozzon, de mondjuk lehet, hogy mondjuk a Köpeny című darabot nem ajánlanám a komor harmóniái miatt, az lehet, hogy nem alkalmas, és mind a kettő Puccini. Úgyhogy inkább ezt úgy fogalmaznám, hogy megpróbáljuk egyrészt az időtartamot két órában rögzíteni, tehát kétszer egy órás darabokat játszani. Ez is szempont egyébként, hogy az emberek idővel való bánása, a tűrőképessége most hol tart, ugye egyre rövidül ez az idő, amit a régi korok embere még mondjuk egy Wagnerhez betérő látogató Bayreuthban 4 órakor elkezdte, aztán órás szünetekkel 11-ig elbírta az előadást, az ma már azért nem reális. Úgyhogy az idővel is próbálunk gazdálkodni, és próbálunk olyan kortárs előadásokat, mármint hogy stílusában kortárs előadásokat, mert lehet az éppen barokk is, vagy Mozart, ott színre vinni, amelyek mégis úgy gondoljuk, hogy alkalmasak az első impulzus megadására. Ott lesznek különben a gyerekprogramjaink is. Tehát van egy házi színpadunk, ahova az operaházból kisuppolt, de újra húzott székeinket betettük, oda 120-an, de akár 150-an is be tudnak ülni, és hétvégén ott mennek szépen a gyerekek számára az ismeretterjesztő, és a valódi előadások is, van Kishattyúk tavánk, most lesz a János Vitézke, ezekben a gyermekkar és a balettintézeti növendékeink játszanak a kortársaiknak, tehát hogy igen, egy nézőcsalogató központ is lenne, és az egyetemistákig, vagy akár a, hát a felnőttekig, akik már egzisztenciál bírnak, de mondjuk valami furcsa módon érdekli őket a különösség, vagy a specialitás az opera világán, meg a balettén belül, őket is oda várjuk. Nem lépünk rá a saját operázunk lábára, az biztos.
Említette az imént ezt a találó kifejezést, a smokingos nőgyógyászt, mint a klasszikus opera látogatót. Hogyan látja egyébként, hogy változik, vagy változóban van az opera közönsége? Mert hogy világszerte, mintha az elmúlt években, vagy talán évtizedekben az lett volna a tendencia, hogy az idősebb korosztály a törzs közönség az operákban.
Ebben azért van olyan szociológiai, érvényesség is, ami abból fakad egyszerűen, hogy aki fiatal, az tanul, ma már aki nem olyan fiatal, az is tanul, és csak később alapít családot, akkor megvannak a maga elvárásai, meg időtöltései annak, az ember családot alapít, mondom, itt 4 gyerekkel állt a mögött, és csak utána, amire ezek a dolgok lecsillapodnak, hogy úgy mondja, utána tud eljönni.
Akkor jön az opera ideje?
Hát egyébként igen, és persze ez nem mindenkire igaz, meg ahány ember annyi eset, de van egy ilyen nagy átlag, akire ez mégis ráúszható. Azon kívül az opera jegyei szükségszerűen nem olcsók, mert azért szükségszerűen, mert rengeteg ember adja őket elő az előadásokat, tehát itt nem 2 meg 6-an, vagy 8-an játszanak, hanem előfordul, mondjuk az előbb a Sávát emlegettem, de egy Aida esetében is igaz ez, hogy 2-300 ember, nemrég játszottuk, énekeltük, vagy játszottuk el Mahler 8. szimfóniáját, 320-valahány ember adta elő. Tehát itt ennek az árát megkérni amúgy is lehetetlen, de az biztos, hogy nem a legolcsóbbak kell, hogy legyünk. És ezt megfizetni ugyanakkor meg megint nem egyszerű, tehát egy beérkezés valahogy előfeltétele ennek. Ugyanakkor megszomorkodhatnék azon is egyébként, hogy mondjuk az operáz bezárásával milyen sok nézőnk elmaradt, mert ez így van. Tehát szétesett a bérletrendszerünk ebben az értelemben, ez nagy fájdalom. És nem mindegy, hogy 1 évig esik szét, vagy 4 évig, ez most egy nagyon nehéz helyzet, újra kell sok mindent kezdenünk. De az is igaz, és a turisták meg végképp, de az is igaz, hogy nem szabad, hogy fájjon, hogy Ybl Miklós művéért jönnek egyesek operába, mert ez egy nagy előny nekünk valójában. Tehát ez egy olyan előny, egy
tehát
olyan
van, aki
bizalom.
Egyébként opera rajongó, de azért nem járt az elmúlt 1,5-2 évben operába, mert hogy az Erkel Színházba kevésbé volt
szerintem
hajlandó elmenni?
Nincsen. Szerintem az operaiok eljöttek utána is, az Erkelben is komoly nézőszámunk volt, de azok nem jöttek el, akik egyébként az operával el vannak, nem rajongói, de nagyon szeretik annak az épületnek a milliójét, mármint az Ybl-palotáit. És azok se tudhattak eljönni, akik
ez
egyébként...
Ez nagyon szép épület, de hát itt ugye mégse egy múzeumról van szó, hanem egy játszóhelyről
nem,
van
nem,
szó.
Nem, de nekem is meg kell értenem, és időbe tellett, mire megértettem, hogy ha tetszik, beleöregettem ebbe az értésbe, hogy inkább úgy kell fölfogni, mint egy hatalmas bizalmat, egy olyan lehetőséget, amit úgy tudnék esetleg számítani, hogy Ybl Miklós készpénzzel támogat minket a életünk minden napján, 137 évvel az épület átadása után is, ugyanis eladja nekünk a jegyek egy részét olyanoknak, akik egyébként nem tennék be a lábukat, mert az Erkelybe ezek nem jöttek el. Oké, 8. kerület, de akkor is. És nekünk az a dolgunk, inkább innen kell a feladatunkat meghatározni, hogy az ilyen bizalmat szavazó embereket is megpróbáljuk az előadással magával ott tartani, és ráébreszteni arra, hogy itt nem csak az épület volt szép, hanem meg értékes, hanem az előadás maga is.
Van egy szintén közelgő, nem annyira közelgő, de azért már látszik a naptárban annak a dátuma is, az operaháza, felújított operaháznak a nyitása. Ez ugye jövő év tavaszára van időzítve. Azért ez is egy elég hosszú időszak volt, ugye 5 év, ha jól számolom, 2017 nyarán kellett bezárni az épületet, és akkor, ha jól emlékszem, akkor a tervekben még egy részleges felújítás szerepelt, és ha az történt volna, akkor már régen játszóhelyként működne az operaház is. Most viszont egy teljes körű műemléki rekonstrukcióra kerül sor. Mi mindenben lesz új ez az operaház?
Amit most Zoltán fölidézett, abban benne volt a mi kis drámánk is egyébként. Tehát valóban,
dráma is volt valóban?
Hát dráma is volt azért, mert...
Hát ennek talán örülhet az ember, hogy nem is részleges felújítás.
Igen, hanem, pont ezt akarom elmesélni, hogy a Nenha kettősségét, és akkor egyben el is mondom, hogy mi az, ami új. Tehát, hogy valójában mi arra készültünk, és már előtte 3 évvel, tehát 14-ben volt az első megalapozó kormányhatározat, amit nyilván mi terjesztettünk be. Arról, hogy 17-ben programozottan leállítjuk az intézményt, ugyanis elaggott a színpad technikája, ez volt a legnagyobb problémája, hogy már amikor a Ring előadásait elkezdtük, M. Tóth Gézái 14-ben jött az első, jönni a 4-estés Ringből a Rajna kincse, és ott kiderült, hogy ezek a nagy süllyedő utcák, amik 12x3-as hatalmas tagozatoként föl lejárnak a színpadon keresztbe, ebből van 6 darab, hogy ezek gyakran nem mozdulnak meg, máskor beszorulnak, és akkor utána nem lehet úgy csinálni, már az alkatrész hiány föllépett, már az utódjára sincsen meg, ezek NDK szerelvények voltak egyébként, még a 80-as évek elejéről. Na, úgyhogy ott el kell dönteni, hogy ezzel valamit kezdenünk kell. Mi nem várhatunk úgy, mint az elődök vártak, hogy majd valaki egyszer megoldja ezt. Nekünk ezt muszáj megcsinálni. És azért akartuk az Erkelt először gyorsan ránc fölvarni, és aztán bejáratni, hogy meglegyen az a Noé bárka, ahova átvonulunk, és itt 1 évre terveztük mindössze a leállást. Tehát arra, hogy a színpadtechnikát egyszerűen kicseréljék, és ami alatt ez a csere van, az épület egy jó meghatározható pontján a színpadon, az alatt az épület egyéb részeiben mondjuk az előregedett elektromos kábeleket kicserjük, vagy a székeket, új székeket akartunk betenni, kényelmesebbeket, illetve leporolunk egy-két műemléki részletet belül, nem akartunk ennél többet csinálni. És itt kellett megtanulnom azt, hogy az operaház az nem egy színház a magyar kultúrán belül, ami egy épület, amiről nekem gondoskodnom kell, és a színigazgató kollégáim is gondoskodnak a saját épületeikről. Ez egyben a magyar állami reprezentáció egyik főhelyszíne is. És ez Magyarország leglátogatottabb műemlékeinek egyike. Tehát felsorolhatjuk a Mátyás templomot, vagy a parlamentet, vagy a halászbástyát, bazilikát esetleg, de hogy az első 5-ben benne van, az biztos. És ezt azon keresztül értettem meg, vagy értették meg velem, kívánt aláhúzható, hogy végül az állam azt mondta, dacára annak, hogy látta az előterjesztéseinket, nyilván mindent jóvá kell hagyniuk, hogy ha már megállt az opera, akkor mindent javítsunk ki rajta. Tehát nem azt támogatták végül, amit én szerettem volna, hogy tehát aztán gyorsan menjünk tovább, és majd közben tetőt cserélünk, mert azt lehet közben is, meg pincét víztelenítünk, azt is lehet közben. Ez a bécsi modell, ami úgy néz ki, hogy 55-ben sikerült megnyitniuk a lebombázott operaházukat, akkor mentek ki a szovjetek is egyébként Ausztriából, és 55-től máig a bécsi színház nem állt meg. De minden évben csinálnak rajta valamit. Ezt a parlamentnek mi is végignéztük szerintem valamennyien, hogy a parlament sok-sok éven át mindig valahol javult.
Ugye ez mondjuk a nyári leállások időszakában?
Egy hosszabbított nyári leállást csináltak, mondjuk nem volt 3 hónap, hanem 5 hónap. Na és én ezt jobban szerettem volna, de ugyanakkor azt meg kell értenem, hogy most volt egy építőipari konjunktúra, most volt egy olyan állami akarat és egy állami forrás is erre, hogy ezt most akkor az egészet rendbe szedték. És ez nagy öröm. Tehát itt akarom csatlakozni, ez nagy öröm. Csak az a másik kérdés, hogy eközben egy társulatot egybe tartani, egy bérletrendszert, egy nézősereget egyben tartani, a darabokat valahogy, amelyek az operás színpadára készültek, és nem tudnak az Erkel teljesen más méretű színpadán, vagy az Eiffelben, ahol nincs zsinórpadlás, nem tudnak megélni, bizonyos szerzők így ki is estek Rihácsra, az, hogy Wagner, hogy ezek hiányában mit tudunk tenni, tehát ez egy nagyon nagy feladvány volt. De mindegy, fájtlat rá, túl vagyunk, megoldottuk, csak nem volt egyszerű, és most már az a vágyam, hogy esetleg azt utána már sikerüljön így majd a jövőben másoknak majd megoldaniuk, hogy ezek után már mindig épületkarbantartással dolgozzon ez az operaház is, hogy ne kelljen többet megállnia. Mondom, ugyanazon időtartam alatt, amiatt Bécs egyszer sem állt meg az elmúlt 66 évben, mi 9 évet álltunk.
És ez mennyiben nagy feladvány, vagy feladvány egyáltalán, hogy Ybl Miklós eredeti terveihez kell jó részt visszanyúlni? Tehát, hogy ez egyrészt egyfajta kutató munka, és itt ugye Zoboki Gábor és építész csapata dolgozik ezen. Gondolom, hogy vannak itt azért nagyon szoros és rögzített műemléki előírások is. Itt azért ugye klímaszerelés van, gépészet, egyéb technikák, ráadásul ha székek cseréje van, vagy burkolatok cseréje, hát ott talán laikusként gondolom azt, hogy talán még az akusztika is megváltozhat.
Valójában az elődök az elmúlt 130 évben már azért tettek arról, hogy Ybl műve ne abban a formájában legyen meg. Tehát, hogyha azon változtatunk, akkor nem Ybl művén változtatunk, hanem a változtatásokon változtatunk.
És ez nem mindig voltak szerencsés változtatások.
Nem mindig voltak. Zoboki Gábornak az a szavajárása, hogy moziszékeket tettek az operába, tehát amiket most mi az Eiffelbe kimentettünk, különben mindenki így emlékszik, hogy ezek az operázi székek. Valóban ezek moziszékek, tehát nem az operáz igazi székei, hát azokat ismerjük fényképről legalább. És ezen kívül még számos dolog volt, és az sem biztos egyébként, ezt nagyon halkan teszem hozzá, hiszen az előbb ugye remélem elég hangsúlyosan mondtam, hogy Ybl Miklósnak mekkora tisztelői vagyunk, és mit köszönhetünk neki, de még az sem biztos, hogy ebben a patkó alakú színházépületben pont minden úgy volt jó, ahogy jó volt. Például most a zenekari árkot egyébként visszabővítettük, ez Ybl korában ekkora volt, de később a szeretve tisztelt Bánfi Miklós, akiről mi most egy Budapest harmadik opera játszótermét elneveztük az Eiffelben. Bánfi Miklós ezt az akkori korrigének megfelelően Megyeszai Istvánnal, egy ugyancsak nagyon híres építésszel betolatta a színpad alá, hogy két új sort nyerjen. Tehát mindenféle volt már itt. Ybl maga sem tudta eldönteni, hogy a nézőtéren meg a színpadi térben egyazon energiabetáplálást válaszza, tehát gázigők voltak itt, elektromosság ott. Szóval sok minden volt, ami ott is probléma volt, illetve sok minden tervez nincs, mert nem maradt meg. Úgyhogy Gáborék, amihez tudtak, hozzányúltak, amihez meg nem volt alap. Például a színek is így vannak, hogy a fekete-fehér képeken nem lehet megállapítani a színeket. Volt egy olyan feltevés, hogy talán zöld lehetett a nézőtér, és az nagy változás lenne a bordó képzeteinkhez képest, de végül nem sikerült ezt teljesen alátámasztani. Egy szóval, ami igazoltan Ybl, azt megpróbálták ők, hát mi ehhez nem tudtunk hozzászólni, nem is voltunk benne a projekt irányításában, azt akkor megcsinálták Ybl módjára, ami pedig vagy a korszellem miatt, mert ugye angol WC van, meg valóban klimatizálás, egyebek, azt pedig hát a kortárs építészetnek illő megoldásaival, azt reméljük.
Tavasszal, tehát 2022. márciusában újra nyit a felújított, teljesen felújított operaház. Ha jól tudom, akkor utána viszont majd leáll az Erkel Színház. Úgy tűnik, hogy nincs megállás, hogy idézzek egy régi Beatles szám címét, a hosszú kanyargós út, az folytatódik.
És micsoda jó dal volt az. Igen, hát de ez van, hogyha mondjuk van az embernek két autója, a családnak két autója, és mind a kettő 25 éves és le van robbanva. Hát az egyiket az ember addig megcsinálja, ameddig
a másikat. De bocsánat, az Erkel Színház, ha jól emlékszem, akkor nem is olyan régen, 5-6 évre zárva volt, és akkor azért volt egy részleges felújítás. Az nagyon részleges volt?
Az nagyon részleges volt. 2007-ben zárta be ugye a Hiller István vezette minisztérium a színházat, és 2013-ban nyitottuk ki mi, de január 1-én írtuk alá a szerződést, emlékszem, a kivitelezővel, azt a projektet mi bonyolítottuk, és összesen 6 hónapunk volt az egészre, és 1,7 milliárd forint ment rá, tehát az ma egy vidéki színház felújításának mondjuk 8/10, és ez az ország legnagyobb színház épülete. Magyarán az Erkel Színház nagyon példásan viselkedett, több mint 1 millió nézőt gyűjtött az elmúlt 7 évben, az fantasztikus eredmény szerintem, de itt az ideje annak, hogy a színpad technikáját annak is megcsinálja valaki, és azt szeretnénk most, hogyha az Erkel Színház sorsát illetően egy nyugodt és hasonlóan forrásbő, vagy mondjuk, hogy teljes körű gondolkodás vehetné a kezdetét, mert az illene a magyar kultúrához, hogy ezt a hatalmas épületet valahogy felújítsák, és akkor úgy legyen egy akár több profilú színháznak is.
Merünk most mondani egy dátumot, amikor mindhárom játszóhely majd nyitva lesz és működik?
Én nem merek ilyen dátumot mondani, az eddigi dátumaim se jöttek be, mert annyi mindentől függ valóban. És mi igazán az operával ki akartunk nőni még a járda alul is, tehát amikor ottan följön a kis növény. Tehát amikor 19-ben áprilisban elkezdtünk játszani, akkor azért nem volt könnyű a művészeket arra a színpadra, vagy abban a zenekarjárakba beimádkozni, mert nem voltak olyan a feltételek. De azt szerettem volna, hogyha ők előadnak, hogyha ők pénzt keresnek, hogyha a közönség látja, hogy mi élni akarunk, és itt vagyunk, már majdnem meg vagyunk, és most próbálok annak örülni, és azért tényleg másnak ez a helyzet nem adódott még meg, hogy ennek a hatalmas központnak, az Eiffel Műhelyháznak a megnyitása után néhány hónappal az operázis megnyílik, ez nekünk két olyan lábunk lesz, és ezek vadonatújak lesznek. Ezekhez nem kell komolyan hozzányúlni 20-30 évig, vagy ahogyan jeleztem az imént, az lenne, hogyha piciket nyúlnának hozzá, és nem kéne őket leállítani majd. Úgyhogy ez egy olyan örömös évad lesz, amit legfeljebb a vírus ronthat el, de remélem, hogy az se fog.
Ha már a vírust szóba hozta, azért valamennyi színház, kulturális intézmény számára egy nagyon komoly próbatéter volt a pandémia időszaka. Nyilván, hogy színházi vagy opera előadás is egyszeri, jelenidejű műfaj, közösségi élmény. Ez ugye a pandémiás időszakban ez mindez zárójelbe került. Hogyan tekint vissza erre az időszakra? Ugye minden színház, önök is a virtuális térbe kapcsolódtak valamilyen módon, tudjuk, és minden színházvezető elmondta, hogy ez kvázi pótcselekvés, de nem nagyon lehetett más tenni. Milyen volt ez az időszak az operaház számára, vagy az operaház szempontjából? Nyilván az anyagi veszteségeken túl.
Igen, volt anyagi veszteség, de az is igaz, hogy a kormányzat nagyon hamar, néhány hónapon belül, tehát szerintem ebben érdemes elmondani Gulyás Gergely miniszter úrnak a kulcs szerepét, illetve hogy Vashegyi György az MMA elnökeként is a Nemzeti Kultúrás Tanácsot elnöklő személyiség képes volt a mi szempontjaikat is a kormányzattal megismertetni. Egy szóval például az énekeseink, akik egyébként szabadúszók, már többiek megkapták a fizetésüket. Nem annyit kaptak, de a magánénekesek azok viszont teljesen szabadúszók, és róluk gondoskodni kellett. És volt egy mentőprogramunk, egyébként most járt le augusztusban, tehát néhány hónap az öt ért véget, amelyik másfél éven át egy előleg program keretében tisztes megélhetést, nem milliókat, de mármint, hogy nem havonta milliókat, de minden hónapban 350 000 forintot juttatott a magánénekeseknek, és ilyen módon az ő túlélésük is biztosítva volt, és ez alatt pedig, hát azt arról, tehát próbálok ízléssel beszélni róla, mert eközben volt még egy halálos áldozatunk is, tehát az 1500 fős operai gárdából ha csak egyetlen kolléga is, de egy varrónő sajnos belehalt a vírusba, azt őt nagyon sajnáljuk, de ez a vírus valójában az Eiffel Műhelyháznak a befejezését, hogy úgy mondjam, elősegítette. Mert onnantól, hogy nem tudtuk megnyitni, és a vállalkozó pedig, aki építette, ő pedig már akkor nem volt sehol, onnantól felvettük mi kézbe, és a műszakos kollégákkal együtt, tehát a gondoksággal, a színpadi műszakkal, a gyártó műhelyekkel együtt, az 150-200 férfi ember, rendbe tudtuk szedni úgy az Eiffel Műhelyházat, hogy aki két éve járt ott, az ma már nem ismer rá. Tehát kifestettük, belaktuk, beburkoltuk, akusztikai elemeket gyártottak a kollégák, tribünt építettek, tehát mint egy építőipari vállalat, rávehetők voltak a kollégáink arra, hogy most színházi előadás helyett építkezzünk, és csempézzünk, és megtanuljunk YouTube-ról műgyantázni, és mindent megoldottunk. Hihetetlen közösség teremtődött ezzel, és tényleg, hát nem kellett kőműves kelemennét becementeznünk a falakba, de ott van az összes kollégánknak a jó indulata és a kezenyoma is az épületben, és szerintem nem volt a világon olyan operáz, amelyik maga építette meg a magáit egy szerkezetkész állapotból, és az Eiffelben ez történt most. Úgyhogy úgy is képzelem, hogy a kollégáink extra módon fognak kötődni hozzá.
Művészi pályák szempontjából óhatatlanul hozott azért veszteségeket ez az időszak. Gondolok itt arra, hogy hát amikor az énekes nem énekel, a táncos meg nem táncol, valahogy vissza kell nyernie a formáját, és talán ön is beszélt arról egy interjúban, hogy mondjuk egy balettáncosnak a pályájának, az igazi pályája az ugye 15-20 év. Na most ebből két év az ennek a pályának az egy tizede. Azért az nem kevés.
Ez így van, és nem tud azon segíteni pár ötlet sem, tehát hogy feldarabolt balettszőnyegeket mindenhol kiszállítottunk, és mindenki a saját lakásában akár mindenféle zoomokon, teamseken keresztül a gyakorlatokat megcsinálhatta, de arra törekedtünk viszont nagyon, hogy pont az Eiffelben kialakítottunk egy tévéstúdiót, és ott hetente négyszer adásokat bonyolítottunk, amiben az énekesek énekeltek, a zenészek musikáltak, a táncosok pedig táncoltak, és az összes premierünket tulajdonképpen megtartottuk, eseteként közönség nélkül, néha kamerák nélkül, de mindent megtartottunk, azért, hogy a felkészüléseket beletegyük a darabba, és utána idén már ezeket könnyebben vesszük elő. Abban igaza van, hogy nyilván az a fajta terhelés nem tudta elérni az énekeseinket sem, meg a balettművészeinket sem, mint ami egy normál évadban van, és ez aztán később hiányozhat, vagy lehet egy ilyen kielégületlenség bennük. De mi ez ahhoz képest, mint hogyha tényleg teljes szilencióra lettek volna kényszerítve? Abban reménykedem, hogy ezzel azért mindenki számot vetett, és azt, hogy mi végül is több millió nézőt tudtunk ebben a pandémiás helyzetben magunk köré csábítani, ez tényleg így volt. Tehát rengeteg műsorunk készült. Ugye saját műsorgyártóegységünk van 5 éve, 20 ember azzal foglalkozik nálunk.
Ezek közül azért továbbra is elérhetők bizonyos előadások, vagy darabok, vagy gondolkoznak abban, hogy ebből azért érdemes továbbvinni valamit. Emlékszem, hogy ugye volt egy szöktetés a Szerályból, kifejezetten a pandémia időszakára időzített bemutató is.
Igen,
ami van. Most azt hiszem, hogy nem elérhető már például.
Valóban nem, de annak ugye jogi okai vannak, mi ugyanis a művészeink számára jogdíjat fizetünk, tehát ebből is komoly bevételék voltak. Tehát azért ezek a produkciók, még ha esetleg egyszer-egyszer ingyen is mentek le, vagy kerültek ki a közösségi oldalakra, azért ezek értéket képviselnek, és ezeket nekünk nem csak illő, hanem jogszerint is kötelező az értékén kezelni. De persze azon, benne is van ebben az előttünk lévő vastag kalendáriumban, van egy olyan on-demand elképzelés, amelyik ezeket fizetős módon később is megnézhetővé teszi, illetve a köztévén sok minden lement azért az előadások közül, ami pedig a videótartalmakat, illetve nem a teljes előadásokat, de mondjuk áriaesteket, abból is rengeteg volt, vagy kis keresztmetszeteket, vagy akár egy egyszerű villámkérdéses szériát, amiből 150-et csináltunk önmagában, ezek mind fenn vannak a honlapunkon. Tehát ezeket több száz adást lehet letölteni onnan ingyen. És a teljes előadásokat pedig azokat egy kicsit jobban óvjuk ennél.
Azért is érdekes ez, amit mond, mert azért nagyon sokan felhívták ennek kapcsán egy pozitív vetületre is a figyelmet, jelesül arra, hogy azért kitágultak a határok. Tehát mondjuk egy opera előadás, vagy egy színházi előadás, vagy akár színházi bemutatók is, több színházi premiereket is tartott ebben a pandémiás időszakban. Tehát ez most Balmazújvárostól Milánóig, bárhol egy fotelból elérhető volt. Persze hiányzott az a személyes élmény, az a közösségi élmény, de mégis valahogy kitágította a határokat, és hát lehet, hogy ezek nagy szavak, de mondjuk kulturális javak hozzáférhetősége szempontjából, hát egy kicsit a demokrácia terepe lett ez, mindez.
Igen, de szerintem még túlkapások is vannak azért ebben. Tehát, amit az előbb is mondtam, egy opera előadás létrejötte, az csak a díszletjelmez vonatkozásban, anyagköltségben, hiszen nálunk például a műhelyek mindent előállítanak, de anyagot venni kell nekünk is. Be kell tölteni a gépeket, a 100 milliós nagyságrend, és akkor hogyha hozzáveszem a munkaértéket, vagy hozzáveszem az esti előadásnak a föllépőit, zenekart, énekkart, gyermekkart, balettkart, statisztériát, szólistákat, karmestert, mindenkit, a rendező, a tervező díjait, hát egy több 100 millió forintos befektetése készült előadást nem lehet ingyen odaadni, vagy húzamosan ezt nem lehet megcsinálni, tehát annyira fölborulna. De attól tartok, hogy az emberek, hogy elszoktak, és most erről keveset beszélünk, nem tudom most, hogy önöknél ezt már emlegette valaki, keveset beszélünk arról, hogy most nagyon kevés a néző a színházakban. Tehát az emberek elszoktak a többedik kibekapcsolás után, az ember nem gép,
elszokott lehet, attól, hogy itt azért van egy bizonyos félsz, vagy bizonytalanság,
de
hogy
van,
persze
van,
lehet menni színházba, védettségigazolvány nélkül, szájmaszk nélkül, de merjek-e beülni 500 ember közé, például megnézni a mondjuk a Párizs lángjait, most azért mondom ezt, mert ez volt az Erkel Színházban a legutóbbi bemutató, hogy megvan-e esetleg ez a bizonytalanság érzet még a nézőben?
Persze, megvan, és ezt
tehát nem csak a kényelmes
alá, és meg is értem, hogy ez megvan, csak azt nem értem, hogy miért nem beszélünk róla, tehát, hogy komoly hangversenyrendező helyek, meg az opera, meg más színházak is lepkével vadásszuk most a nézőt. Olyannyira, hogy kín van valami 130 millió forint értékben jegyünk, amit nem váltottak vissza a nézők, ez nagyon szép tőlük, de nem gondolnám, hogy mind mikroadomány az opera részére, és ezeket a vouchereket, ha bár évig lehet beváltani, nem nagyon láttam, hogy beváltanák. Tehát olyan fajta elzárkózás, vagy mondjuk elszokás is érződik, ezt szerintem kár tagadni. Azért mondom, hogyha ez az elzárkózás, elszokás, vagy Netflixhez szokás, ez tartós lesz, és ráadásul még mindent ingyen meg is kapnak az otthoni fotelben, még akár operából, balettból, hangversenyből is, az szerintem nem lesz igazán jó. Tehát meg kell tartani dolgokat, én is gondoltam arra, amire egyébként ennélkül nem gondoltam volna, hogy mondjuk, hát nem is tudom, talán ne balmazővás, mondjuk azt, hogy Csenger, vagy nem is tudom, Lenti. Igazán Budapestől távoli helyeket igyekeztem mondani. Ott lehet, hogy egy ember nem azért nem jön operában, mert nem tudná megfizetni, mert nevet nem jár a vonat, mert nem tudná az idejébe beilleszteni, hanem lehet, hogy az egészségi állapota miatt nem tud eljönni. Mind a három egyéb dolog áthidalható volna, és akkor ő hogyan fog az adójából is eltartott operaház produkciájába bekapcsolódni. És már csak az ilyenek miatt is muszáj időnként egy-egy ilyen előadást kitenni olyan platformra, ahol vagy jelképes összegért, vagy minimális befektetésért, esetleg néha ingyen ezt meg lehet nézni, de valójában, hogy mondjam, ez fő tevékenység nem lehet, ez egy fajta kísérője, ami életünknek, ez a digitalitás hozta magával, úgyhogy ezt így is szeretném kezelni, meg lesz, de továbbra is amellett vagyunk, hogy a, mondjuk a monitor ölelgetése helyett a valódi élményt ölelhessük meg.
Mennyire kell figyelni egyébként a nézőszámra, vagy a teltházra? Gondolom, hogyha csak a teltház lenne a szempont, akkor, ahogy említette, akkor folyamatosan Bohém Életet, Kárment és Aidát játszanának.
Egyszerűen is elfogyna.
Igen. De hogy mennyire kell mégiscsak figyelni, hogy mennyire van tele a nézőtér? Egyáltalán talán kicsit másképp teszem fel a kérdést, hogy mi a siker ebben a műfajban, és mi a siker mondjuk az operaház főigazgatója számára?
Nagyon nagy az irodalom, tehát több tízezer operát írtak az elmúlt 400 évben, és a balettok nem olyan számosak, de abból is jóval több van annál, mint amit játszani lehet. Tehát választani muszáj, ezzel jár. És ugyan én 10 éve csinálom már ezt, és 20 éve léptem be az operába, de továbbra is szellemi izgalmat nyújt, hogy ebből a sokból az ember miket halászik elő, és annak aztán milyen a továbbélés, és ez milyen egy repertoár opera, ez nem úgy van, hogy eldobjuk a következő évben, hanem eltároljuk, és aztán ennek van egy érdekes élete, sorsa, hogy aztán melyik produkció mennyit ér meg. Él meg. De ha bérletrendszer nem volna, nehéz lenne a helyzet, mert azt nem mondhatom, hogy mindegy, hogy hányan nézik meg az előadást. Én tudom, hogy értékes, ezért két embernek is lejátszok, ugyanis az előadás hangulata döntően függ attól, hogy a nézőt olyan ülnek-e. Még az akusztikája
is más. Így van kitalálva
ez
az intézmény, a színház intézmény.
De hogy persze az akusztika is más, tehát hogy túlzengi magát egy terem, hogyha nem ülnek be az emberek, de az énekes, a muzsikus, a balettművész pontosan érzi, ha nem is látja, akkor is érzi, tudja, hogy a nézőtéren vannak-e rá rezonáló emberek. Ha valaki ezt nem hiszi el, hogy azt gondolja, ez egy túl misztifikált szöveg, gondoljon arra, hogy mondjuk valaki kilöki őt egy színpad, és azt mondja, hogy mondjál el egy verset, és akkor garantálom, hogy üdes lesz a terem. Vagy pedig azt mondom, hogy oké, most pedig beküldök 1000 embert, most ugyanazt mondd el. Teljesen más. Tehát, és olyan vibrálás keletkezik, amitől az ember most vagy az adrenalin segítségével még jobban mondja el a verset, vagy egész egyszerűen becsődöl. Tehát az, hogy néző van a jelen, ez fontos, kell a néző, viszont az, hogy a nézőnek a horizontját azt elég tágan tartsuk, ahhoz meg az kell, hogy legyen bérletrendszer, amelybe ez is, az is és amaz is belefér, és akkor tulajdonképpen végig tudjuk vinni a nézőket, mint egy jó idegenvezető azokon a tájakon is, amelyekről ők nem is hallottak esetleg, vagy amelyek úgy gondolták, hogy az nekik nem fog tetszeni.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy velünk tartottak.